Ezt mondja Isten igéje a Római Levél első rész első néhány versében. Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utóda született, Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadás által Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik köré tartoztok ti is, mint Jézus Krisztusnak az elhívottai. Ez már ismerős szakasz. Elolvastuk a múltkor is, jövő héten is ezt fogjuk olvasni, meg nem tudom még egy darabig. Nos, ki az, aki múlt héten itt volt? Sokan igen, még többen nem. Emlékeztek a szamaras sztorira, amivel befejeztem? Hát, aki nem volt itt, annak megbocsájtjuk, hogy nem emlékszik rá. Valaki alkalmazta a szamárnak a stratégiáját? Hogy amikor a problémák és a nehézségek, meg az ördögnek a kísértései úgy hullanak rád, akkor nem kell úgy egy helybe állni és várni, hogy megletemessen, hanem ugrálni kell rajta. És előbb-utóbb ki fogsz jönni belőle. Na hát, szeretném, hogyha egy kicsit visszaemlékeznénk arra, hogy mi volt a múlt vasárnap. Pál apostol úgy mutatkozik be, hogy elmondja, hogy én ki vagyok, és mi a küldetésem. Múltkor beszéltünk erről, tehát Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, és hogy hitre és engedelmességre hívjon föl minden népet. Próbáltam kitölteni a saját adataimmal, Durko István Krisztus Jézus szolgája, elhívott pásztor, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse az evangéliumát. És itt vagy te, mondd a nevedet, XY, Krisztus Jézus szolgája vagy, akit elhívott, nem tudom mire, valamire, kiválasztott arra, hogy hirdesse az evangéliumát. Most a ma délelőttben én majd a legutolsó kipontozott részre szeretnék beszélni, hogy mi igazán a feladatunk. A múltkor inkább arról beszéltünk, hogy kik vagyunk mi, most pedig inkább a küldetésünkről vagy a feladatunkról. De egy pár szót még váltsunk arról, hogy mi volt a múltkor, tehát kik vagyunk mi. Beszéltem egy kicsit az önbecsülés, önbizalom és az én kép kérdéséről, ugyanis ha ez nincs rendben egy embernek az életében, akkor hát alapvető problémái lesznek. Ha valakinek... inkább úgy mondom, nagyon egyszerűen, valaki nem érzi jól magát a bőrében, akkor lehet akármennyi áldás az életedben, lehet egy csomó siker, meg jó dolog, mégis rosszul fogod érezni magad. Viszont ha jól érzed magad a bőrödben, elfogadod azt, hogy Isten teremtménye vagyok, és minden rendben van, örülök annak, hogy Isten engem ilyenné teremtett, amilyen vagyok, akkor sokszor még apróságok is óriási áldást jelentenek, és a küzdelmeket, a nehézségeket is sokkal könnyebben föl lehet dolgozni. Szóval csak egy pár perc erejéig, az önbecsülés az nem más, mint egy ajándék Istentől, ezt alanyi jogon kapod. Ezért nem kell dolgozni, nem kell csinálni semmit, amikor megszületik egy ember, tulajdonképpen Isten ajándéka, hogy Isten megbecsül téged, mint embert, sőt, hatalmat adott neked, feladatot ad neked, személyes kapcsolatot épít Isten veled. Tehát az, hogy az önbecsülésünk rendben legyen, ez nem kell különösenben dolgozni, inkább elfogadni kell és el kell hinni. Az önbizalom, ez már egy kicsit nehezebb terület, ez nagyon sok embernél attól függ, hogy sikerek vagy kudarcok érik az életét. Amikor sikeresek vagyunk, akkor az önbizalomnak a területe sokkal, sokkal könnyebben működik, tehát jobban érzed magad, mert sikerült, és akkor bátor vagy, és úgy gondolod, hogy a következő dolog is sikerülni fog. Ha ilyen kudarcos, nehéz időszakon megyünk keresztül, akkor inkább ez az önbizalomnak a területe, ez inkább összeomlik, és úgy gondolom, hogy hát eddig se sikerült, akkor biztos ezután sem fog sikerülni. Tehát ilyen nagyon nagy hullámokban éljük meg az önbizalmat, de a múlt héten beszéltünk arról, hogy Pál apostol is ezt élte meg, és Isten igéje sokat tanít arról, hogy az önbizalomnak a legmagasabb szintje az, hogy Isten gyermeke vagyok. Hogy a királyi családhoz tartozom, hogy én nem akárki vagyok. És hogyha Krisztusban van az identitásom, akkor nem lesznek ilyen hatalmas nagy hullámok az önbizalom területén. Lehet, hogy kudarcokat élek át, lehet, hogy valami nem sikerül, de ha Krisztusban vagyok, akkor ez sokkal stabilabbá teszi az életemet. És az én kép, az pedig a kettőnek az eredménye. A múlt héten addig jutottunk el, hogy fontos amit a Biblia nagyon sok helyen mond, és nagyon sok helyen beszél róla, hogy az én képünknek azért kell stabilnak lenni, és elfogadni magunkat, sőt, azt mondja a Biblia, hogy szeretni magunkat, ez pozitív értelemben nem önzőnek lenni, hanem szeretni magunkat, méghozzá az agape típusú szeretettel. Tehát nem ilyen haveri szeretettel szeretem magam, nem azzal a szeretettel, ami a szerelmeseknek a szeretete, hanem az agape szeretet, ami nem más, mint ez a feltétel nélkül elfogadni magam. Amikor magamra gondolok, vagy magadra gondolsz, vagy a tükörben nézel, vagy azon gondolkozol, hogy ki vagyok én, akkor ez a feltétel nélkül való szeretettel fordulni magam felé. Azt mondja a Biblia, Pál apostol is idézi ezt, hogy a törvény alapján, hogy azt, hogy ne paráználk, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolat, ez az ige foglalja össze, szerest fele barátodat, mint magadat, és itt a Bibliában az agape szeretet van. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ne akkor szeresd magad, amikor jól mennek a dolgok, és akkor úgy mosolyogsz magadra, hogy de jó ember vagyok, amikor pedig rosszul mennek a dolgok, akkor meg milyen mocskos rossz ember vagyok én, hanem az agape szeretettel kell magunkat szeretni elfogadni, mert ez ad nekünk stabilitást. És mivel ma arról fogunk beszélni, hogy a küldetésünket hogyan tudjuk betölteni, tehát nem csak, hogy ki vagyok én, hanem mi a feladatom, alapvetően a feladatunk az emberekkel kapcsolatos. A küldetésünk az emberekkel kapcsolatos, és ha nem tudom a fele barátaimat, vagy a másik embert úgy szeretni, mint magamat, vagy sehogy nem szeretem magamat, akkor a másikat sem tudom, akkor alapvetően problémáink lesznek a küldetésünknek a betöltésével. Küldetésünk lesz azzal, amit Zottya elmondott, hogy a Reménységfesztiválra vigyünk embereket, vagy boldogan mondjuk nekik, hogy jó az Urat követni. Tehát ha nem magammal bajaim vannak, akkor másokat kevésbé tudok bátorítani, hogy gyere, mert ez jó út, amin én járok. Szóval ez az én képnek a területe. És beszéltünk a múlt héten arról, hogy a Biblia azt mondja, hogy kegyelem által lehet növekedni. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a kegyelem az mindig egy új lehetőséget ad neked. A törvény az mindig arra mutat, hogy mit rontottál el. De a kegyelem az mindig azt mutatja, hogy mi a következő lépés, hogy kell tovább menni. És a kegyelem az nem más, mint Isten odajön hozzánk, és azt mondja, hogy nem baj, ezt elrontottad, nem baj, egy következő esély. Ez nem jó út volt, nem baj, van egy következő út, egy következő esély. És Isten mindig újra és újra ilyen kegyelmi lehetőségeket ad nekünk, hogy tovább tudjunk lépni. És a múlt héten is ezzel be is hozzám itt az ismétlés részt, szó volt arról, hogy Pál apostol onnan indult, hogy úgy definiálja magát, hogy hát legutoljára megjelent neki Jézus, mint egy torszülöttnek. Tehát ő úgy tekint magára, hogy én egy utolsó senki vagyok, egy torszülött vagyok. Most gondolj bele, tehát ha valakinek ez az én képe, hogy én egy torszülött utolsó senki vagyok, akkor ez nem a csúcs még, hanem ez nagyon mélyen van. És innen elindulva átéri az Istennek a kegyelmét, Jézus Krisztussal volt találkozást, elkezd a kegyelemben növekedni, és úgy fejezi be, hogy az Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem lett hiába valóvá, mert megragadtam ezt a kegyelmet, tehát kihasználtam azokat a kegyelmi lehetőségeket, amiket Isten nekem felajánlott, tehát ezeket megragadtam, és mindig tudtam előre haladni. És ezért azt mondja, hogy többet fáradoztam, mint ők, már mint a többi apostol, mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek a velem való kegyelme. Tehát az utolsó volt, a legmélyebbről indult, és az első lett. És a Biblia sokat beszél erről, hogy az utolsókból elsők lesznek. Szóval úgy érzed, hogy most utolsó vagy valamiben, az nem baj. Óriási pálya van előtted. Szóval az utolsókból elsők lehetnek, ha a kegyelmet megragadjuk. És ide értem még, lehet, hogy eléggé halványan lehet látni, hogy nagy veszély ezen a területen, hogy a kegyelmi lehetőségeket azért nem használjuk ki, mert nem akarunk kilépni a komfortzónánkból. Túl jól érezzük magunkat abban az élethelyzetben, abban a kapcsolatrendszerben, abban az anyagi helyzetben, abban a elképzelésben, amiben mi vagyunk. Ezt már megszoktuk, tudjuk, hogy meddig lehet mozogni ezen a területen, és amikor ezt nem vagyunk hajlandók föladni azért, mert az Isten egy új dolgot mutat nekünk, inkább elutasítok egy kegyelmi lehetőséget, akkor megáll a fejlődés. Ez így van a bűnökkel is. Ha nem akarom rendezni a bűneimet, mert közben Isten jön a kegyelmi lehetőségével, hogy tovább lehetne lépni, de nem akarom, mert nekem jó úgy, ahogy van, akkor tulajdonképpen maradok a komfortzónába. És a küldetéssel is ez a legnagyobb veszély, hogy Isten azt mondja, hogy menj és tedd, és azt mondja, de nekem olyan jó így. Ne bolygassuk meg ezt a rendet, ami már kialakult nálam. Tehát a kegyelem által kell növekedni. Nos, hát ennyi volt a múlt hét, és akkor most tovább lépünk egy kicsit. A mi feladatunk alapvetően az, hogy küldetésünk van, hogy hatással legyünk erre a világra. Ez olyan szépen hangzik, mindenki föl is tudja fogni egy agyilag, de ha megkérdezem, hogy kell megváltoztatni a világot, akkor senki nem tudja, vagy azt mondja, nem is tudom, hogy mit csináljak ezzel. Tehát akkora nagy feladat, és olyan bonyolultnak tűnik, hogy szinte megfoghatatlan. Én szeretném, ha most a következő kis időben ezt a területet megnéznénk, mert ugyanis Isten semmi olyan dolgot nem mond, ami nem működik. Tehát amit nekünk felajánl, és azt mondja, hogy menjél és tedd meg, ez működőképes, ez biztos, hogy működőképes. Tehát, hogy hatással legyünk a világra, ez a feladatunk. Azt mondja a Biblia a legelején, az 1 Mózes 1.27-28-29-ben, Isten ezt parancsolja az embernek, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be, és hódítsátok meg a földet, vagy uralkodjatok a földön. Gondolkodtatok már azon, hogy Isten milyen óriási lehetőséget adott nekünk embereknek. Azt mondja, hogy uralkodj, és azt mondja, hogy hódítsd meg a földet. Ez nem egy kis pályás munka, nem egy ilyen fölösleges tevékenység. Ha van egy kis időd, akkor foglalkozhatsz vele. Uralkodj, és hódítsd meg ezt az egész földet. Ez egy óriási megbízás, ez van a Bibliában, hogy alapvetően Isten erre bízta meg az embert. Aztán Jézus az Új Szövetségben arról beszél, ilyen képekben elmondja ugyanezt, hogy legyél só, vagyis ízesíts meg a körülötted lévő világot, vagy változtasd meg, legyél világosság, világíts be olyan helyeken, ahol sötét van, vagyis változtasd meg azt az élethelyzetet, azokat a körülményeket, azokat az embereket, akik körülötted vannak. És aztán az Apcsal 1.8-ban, amit itt a gyülekezetben egymilliószor idéztünk már, és még biztos legalább ennyiszer fogunk idézni, az Apcsal 1.8 azt mondja, hogy amikor a Szentlélek eljön, akkor mit kapunk? Erőt kapunk, vagy úgy is lehetne fordítani, hogy hatalmat kapunk arra, hogy elinduljunk és tanúságot tegyünk Jézus Krisztusról Jeruzsálemben, Júdában, Samáriában és a föld végső határáig. Szóval alapvetően összefoglalva a küldetésnek a lényege az, hogy uralkodj és hódítsd meg a földet. Tehát változtasd meg a körülötted lévő világot. Szerintetek lehetséges ez? Ilyenkor jön az, hogy tehát én egy egyszerű átlag ember vagyok. Tehát hogy tudnám én megváltoztatni a világot? Pedig van egy alapszabály, amit az előbb elmondtam, ha Isten mond nekünk valamit, ha Isten megbíz bennünket valamivel, akkor az működik. Tehát nem olyan dolgot ad nekünk parancsként, ami lehetetlen. Nem lehetetlen küldetésekről beszél, hanem lehetséges küldetésekről beszél. Tehát meg kell változtatni a környezetünket, és uralkodni kell mindezen. Van egy ilyen mondás, hogy Isten az átlagembereket szereti a legjobban. Tudjátok miért? Mert ezekből teremtett a legtöbbet. A különleges emberekből sokkal kevesebb van, akiknek valami szuper képességei vannak, extra erejük van, vagy extra intelligenciájuk van, vagy extra hatással tudnak lenni másokra. Ilyenből nagyon kevés van. De az átlag emberből nagyon sok van. Én is ilyen vagyok valószínű, meg te is, vagy jelenlévőknek a nagy része. És az átlag embereket Isten arra indítja, hogy uralkodjon és változtassa meg a világot. Két dolgot szeretnék mutatni, ami problémát okozhat, hogy valahogy föl kell oldani ezt a problémát, ami segít abban, hogy hát ez az uralkodás, ez a hódítás, vagy a küldetésünknek a betöltése, ez működőképes legyen. Az egyik probléma, ami akadály szokott lenni, hogy tulajdonképpen ez a komfortzóna terület, hogy jól érezzük magunkat ebben a világban, és beleolvadunk a környezetünkbe, és nem akarjuk azt megváltoztatni. Egy hete vagy két hete az egyik házi csoportban megnéztünk egy filmet. Tud nekem valaki segíteni? Mi volt a címe annak a cápás filmnek? Tudod, Tomi? Lélekszörfös. Igen, arról szól a film, hogy egy fiatal lány, 10 éves lány, nagyon szeret szörfözni, az életét szánja tulajdonképpen erre a sportra, nagyon, nagyon sokat edz, és nagyon nagy eredményeket akar elérni, és az egyik ilyen szörfözés alkalmával, egy ilyen cápa támadásnál, a cápa leharapja az egyik kezét, vagy a karját. És hát ez teljesen tönkreteszi a terveit, a karrierjét, és aztán hosszú időn keresztül mindenféle kezelések után, amikor meggyógyul, hát persze keze már nincsen, újra elkezdi a szörfözést, és elkezd küzdeni azért, hogy tudjon szörfözni, de hát rengeteg kudarca van, egyensúlyérzék azért egy kézzel, nem olyan, mint két kézzel, mindent újra kell tanulni, szóval nagyon nehéz az életnek az újraindítása. És van a filmben egy olyan jelenet, amikor az édesanyjával beszélgetnek, és az édesanyja azzal akarja bátorítani őt, hogy hát kislányom, nem szabad elkeseredni, te egy különleges lány vagy, ilyen nincs másik, mint te. Hát egykezű lányként tényleg egy különleges lány. És erre azt mondja ez a lány az anyukájának a szemébe néz, és azt mondja, hogy rendben, hogy én különleges lány vagyok, de a világ az ilyen átlagos dolgokat szereti, az ilyen komfort dolgokat szereti, a megszokott dolgokat szereti, nem a különlegességeket szereti. És hogy férek én ebbe az egészbe bele? És tudod, ebben nagy igazság van, hogyha nem úgy viselkedsz, mint ahogy a környezeted, ha nem vagy olyan szürke kisegér, mint a környezetedben mindenki, ha nem ugyanazt mondod mindig, mint a környezetedben mindenki, vagy nem úgy viselkedsz, kilógsz a környezetedből, akkor mindenki rád fog figyelni, és hát ez egy különleges helyzetet jelent. Pedig a környezeted azt szeretné, hogy te is legyél olyan, mint a többiek, és ne legyél semmilyen hatással senkire. Szóval a beleolvadni a világba, beleolvadni a környezetbe, vagy a problémáinkba beleolvadni, vagy a sikereinkbe beleolvadni, ez nagyon-nagyon nagy kísértés az embernek, pedig ha meg akarjuk változtatni a környezetünket, vagy komolyan vesszük a küldetést, hogy legyünk só és világosság, vagy uralkodjunk és változtassuk meg ezt a világot, akkor ehhez különlegesnek kell lenni valamilyen módon, tehát azt kell tenni, amit mások nem tesznek. Olyat mondani, amit mások nem mondanak, vagy talán nem is tudnak. Tehát ezért egyfajta kihívás az életben, hogy ne olvadjunk bele a világba. Jézus azt mondja a János 17-ben a főpapi imádságban, azért imádkozik, hogy amikor te a világban vagy, meg én, akkor ebben a világban tudjunk élni, normálisan tudjunk élni, de mégis, azt mondja, hogy szentül, hogy Uram, őrizd meg őket ebben a világban, vagy szentül tudjanak élni ebben a világban. Itt maradjanak ebben a világban, de különlegesek, a hívő emberek legyenek különlegesek ebben a világban. Ugyanolyan ember vagy, mint bárki más, de mégis az Istennek az üzenetével, a Szentléleknek a jelenlétével az életedben, mégis egy különleges ember vagy, és ezért van üzeneted, nem kell beleolvadni a világba. Hoztam egy kis táblázatot, amikor gondolkodunk azon, hogy mennyire vagyok én különleges, vagy mennyire tudok különleges módon élni, van-e üzenetem ebben a világban, akkor érdemes föltenni ezeket a kérdéseket, hogy mi akadályozza, hogy hatással legyünk a világra. Ha valakinek ilyen bűnös, rendezetlen élete van, akkor ez teljesen biztos, hogy megakadályoz abban, hogy hatással legyél a világra. Mert ugyanolyan vagy, mint a többi. Nem tudsz hatással lenni. Az életnek a terhei nagyon sokszor, anyagi terhek, munkának a terhei, betegségek, nyomorúságok, vagy akár sikerek is, nagyon sokszor, tehát ezek az életnek a nyomásai, kihívásai, a sok munka, nagyon elfoglalt emberek egyszerűen nem tudnak hatással lenni a világra, mert nem tudnak arra koncentrálni, ami a küldetésük. Egyszerűen elvonja a figyelmet mindenféle más dolog. És az életnek az örömei és az élvezete is tulajdonképpen ugyanezek, hogy el tudják vonni a figyelmet attól, hogy hatással legyünk és uralkodni tudjunk. Ez az uralma, ez jó értelemben nem leuralni kell a világot, hanem Krisztus uralma alá vezetni az embereket, meg a világunkat. Szóval a kérdés az, hogyha ezt a kis táblázatot kitöltjük, hogy az igen sort pipálod ki, vagy a nem sort pipálod ki, mi jellemző rád, vagy mi nem. De a Biblia azt mondja, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek, vagy hódítsátok meg ezt a világot. Idáig még nem megyünk el. Szóval ez az egyik terület a küldetésünkben. És ez az egyik probléma, ami veszélyezteti a küldetésünknek a betöltését, hogy túlságosan jól érezzük magunkat, és nem akarunk ezzel foglalkozni. A másik ilyen veszély, az tulajdonképpen egy ellenkező dolog, hogy nem érezzük jól magunkat a világból, sőt, inkább így kivonulunk a világból. A történelemben, az egyház történelemben volt sokszor olyan időszak, amikor ilyen remeték lepték be az egész világot, és mindenütt ilyen remeték éltek. Olyan emberek, akik annyira szerették az Urat, hogy már nem tudtak közösséget vállalni más emberekkel, és kivonultak a világból, és akkor mindenféle pusztákban éltek, és ott úgy jól el voltak az Úrral, meg magukkal. Ha valaki ismeri az egyház történelmet, rengeteg ilyen van. Ezek közül voltak ilyen extrém fickók is, tehát például volt egy ilyen oszlopos Simon ember, aki kivonult a világból, és egy ilyen óriási nagy oszlopra költözött, és ott élte az életét. Mert ő nem vállal a közösséget ezzel a mocskos világgal. Ma úgy látom, hogy ez nem túl népszerű, tehát nem kevés ilyen remetét látok. Nem tudom, hogy ti találkoztok-e ilyenekkel. Tehát ilyen kevés van. De azért mégis vannak emberek, akik valamilyen módon kivonulnak ebből a világból, és nem akarnak foglalkozni a világnak a dolgaival. Évek ezelőtt egyik baráti családnak a kisgyerekével történt, hogy menni kellett neki óvodába, és hát az első, meg a második, meg a harmadik nap után is elég nehéz volt a gyereknek az óvodába beilleszkedni, És hát mondták a szülők neki, hogy hát szerezzél barátokat, hogyha játszol valamivel, akkor próbáld odaadni másoknak is, és akkor így beszélgetni tudsz másokkal is. Hát mindenféle tanács ellenére a gyerek az nem nagyon tudott senkivel kapcsolatot teremteni, nagyon magányos volt, nagyon egyedül volt, és egy idő után azt mondta, hogy én holnaptól nem megyek óvodába. És miért nem? Mert engem nem érdekelnek a többiek. Tehát nem tudott bekapcsolódni az óvodának a világába, és úgy döntött, hogy holnaptól nem megy óvodába. Szerintem ez a gyermeki hozzáállás, ez nagyon sokszor jellemző a felnőttekre is, nem? Most nem ilyen remeték vannak, akik nagyon tudatosan azt mondják, hogy én kivonulok a világból, és akkor én külön élni fogok, és az sokkal jobb lesz, hanem inkább ez a csalódott hozzáállás a világhoz, hogy úgyse tudom megváltoztatni, úgyis ilyen mocskos ez a világ, úgyis annyi probléma van ebben a világban, annyi betegség, annyi nyomorúság, annyi aljas ember, annyi gonoszság, mindezzel szemben mit tudok én csinálni, inkább nem foglalkozok az egésszel. És a csalódás miatt kivonulnak emberek a világból ilyen értelemben, és nem akarják a küldetésüket betölteni, hogy pozitívan hassanak a világra. Van egy fontos üzenet, amit el szeretnék mondani. A zsidóknál ez egy óriási probléma volt akkor, amikor elvitték őket a babiloni fogságba. Azt mondták a zsidók Babilonba, a 137. Zsoltán leírja ezt, hogy annyira el voltak keseredve, annyira nem érdekelte őket a körülöttük lévő világ, a körülöttük lévő társadalom, hogy semmi öröm nem volt az életükben, és azt írja le ez a Zsoltár, hogy amikor azt mondták a babiloni fogvatartó emberek, hogy hát kezdjetek el már énekelni nekünk ilyen Sion dalokat, jó kis zsidó dalokat, az biztos fölpesdít bennünket, legalább a kultúrátokat mutassátok be, vagy kik vagytok ti, akkor ezek a zsidó emberek azt mondják, az van leírva a Zsoltárba, hogy mi inkább a fűszfára akasztottuk a hangszereinket, nem érdekel bennünket az, hogy most itt énekelgessünk nektek. Annyira szomorúak vagyunk, és annyira elkeseredettek vagyunk, hogy milyen elkeállapodban nem tudunk énekelgetni. Ismeritek ezt a Zsoltárt? Szóval tulajdonképpen ez a keserűségnek a kifejezés. Hagyjatok békén, nem foglalkozunk ezzel. Itt Isten dicsőíteni, ilyen környezetben veletek együtt, nehogy már, tehát Babilonban, de itt nem lehet Isten dicsőíteni. És ezért teljesen passzívakká váltak. És amikor Isten látja ezt a passzív tömeget, a fogságban lévő zsidókat, akkor nem úgy megy oda Isten hozzájuk, hogy hát megértem, hogy most ilyen helyzetben nem tudtok Isten dicsőítő dalokat énekelni, ilyen helyzetben nem tudtok hatással lenni a környezetetekre, ilyen helyzetben nem tudtok bizonyságot tenni. Tudjátok, mit tesz Isten? Szól a prófétájának, ezt a prófétát úgy hívják, hogy Jeremiás próféta, és Jeremiás prófétának azt mondja, Jeremiás 29-ben van leírva, hogy így szól a seregek ura, Izrael istene az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. És akkor jön az Istennek az üzenete, vagy a parancsa. Azt mondja, hogy építsetek házakat, és lakjatok bennük. És gondolkozzatok el ezen, hogy ha valaki házat épít, és benne szeretne lakni, az elég hosszú távú terv, nem? Aztán így folytatja, ültessetek kertet, és egyetek azoknak a gyümölcséből. Ki az, aki ültetett már kertet? Vagy gyümölcsfát? Én nem vagyok nagy kertész, de hogyha valaki gyümölcsfát épít, vagy ültet, akkor az tudja, hogy oda kell egy pár év, mire annak a gyümölcseit élvezni fogja. Aztán azt mondja, hogy házasodjatok, és szülessenek fiaitok, és leányaitok. Hogyha valaki a házasságban gondolkodik, az szintén egy hosszú távú terv, tehát nem egy ilyen pár hónapos program, hanem egy élethosszig tartó program. Azt mondja, házasodjatok, sőt, vállaljátok azt, hogy szülessenek gyerekeitek, fiaitok és lányatok, és sőt, házasítsátok meg őket is. Kezdjétek el tervezni a jövőtöket, hogy ti házasodtok, gyerekeitek lesznek, és azok is házasodni fognak. Elkezdi Isten a szemüket egy kicsit olyan hosszú távra fölemelni, hogy kezdjél el már gondolkodni azon, hogy nem csak itt ülni kell, és akkor itt sajnálkozni, hogy milyen mocskos ez a világ, meg itt Babilóniában semmit nem lehet csinálni, hanem kezdjed el élni az életedet. Az a parancs, hogy hódítsd meg a földet. Az a parancs, hogy szaporodjál és sokasodjál. Az a parancs, hogy töltsd be ezt a földet. Az a parancs, hogy só és világosság legyünk. Az a parancs, hogy aktívak tudjunk lenni, hogy változtassuk meg a világot. És tulajdonképpen Isten ezt mondja itt nekik. Azt is mondja, hogy később adjátok férjhez a lányaitokat, azoknak is szülessenek fiúk és lányaik. Ez már több generáció. Amikor már az unokák születnek, meg utána azok is majd fölnőnek, és azok is megházasodnak. Szóval szaporodjatok, és ne fogyjatok. Szerintem ez ma is aktuális, ugyanannyira aktuális, mint akkor ott Babilóniában a zsidóknak, hogy mi itt, akik itt élünk a Földnek ezen a részén, vagy ebben az országban, kezdjünk el azon gondolkodni, hogy mit tudunk tenni azért, hogy valami sokkal jobb legyen, mint ami eddig volt. És ez nem ilyen emberi szinten, hanem az Istennek a tervébe mi illik bele, és mit szeretne. Hogyan tudom megváltoztatni, hogyan tudjuk megváltoztatni a körülöttünk lévő világot? Egyrészt úgy, hogy hosszú távra berendezkedünk itt, tehát amíg itt vagyunk, addig próbálunk kihasználni minden lehetőséget, de aztán nem nagyon ragaszkodunk mindenhez itt, mert előbb-utóbb el fogunk innen menni, és itt hagyunk mindent. De amíg itt vagyunk, addig házasodunk, és gyerekeink születnek, és azoknak is gyerekei születnek, és kerteket ültetünk, és házakat építünk, és azokban lakunk. Ezeket ki kell használni. És azt mondja a Biblia, hogy fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a békességétől függ a ti békességetek is. Vagyis dolgozzál azért, hogy a környezetedben lévő emberek, a városodban lévő emberek, azok legyenek mások, mint ami eddig volt. Ezt a kősziklő gyülekezetben elég sokszor elmondjuk, hogy ezt idézzük ezt az igét, hogy fáradozzak a városnak a jólétén, de hadd ismételjem el, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és ebben nem lehet megállni, és nem lehet megunni ezt. Amikor azt mondja a Biblia, hogy fáradozzatok annak a városnak a békességén, ez a shalom szó, ez tulajdonképpen ezt jelenti, hogy hiánytalanság, teljesség, egészség, jólét, biztonság, épség, nyugalom, fellendülés, tökéletesség, telítettség, pihenés, harmónia, beteljesedettség, tökéletes teljesség. Ez a shalom szónak a kifejezése. Amikor két zsidó ember találkozik, és köszöntük egymást, hogy shalom, akkor ezt mondják. Shalom. Ez azért sok jó dolog van benne, nem? Így köszöntük egymást, hogy shalom, ez legyen a tied. Akkor visszaköszönöm, hogy shalom, ez legyen a tied is. És azt mondja a Biblia, hogy amikor azon gondolkodunk, hogy mi a küldetésünk, akkor ezt a shalom kifejezést, ezt éljük meg, hogy mindaz, ami ebben benne van, ez legyen a városé, legyen a körülöttünk lévő embereké is. A kegyelem az nem csak a miénk, az mindenkié. A kegyelem által való növekedés az nem csak az enyém, az bárkinek a lehetősége, aki megragadja ezt a lehetőséget. És a Biblia arra bátorít bennünket, hogy amikor a küldetésünkről beszélünk, akkor legyünk olyan emberek, hogy akarjuk azt, hogy ez a shalom megvalósuljon a környezetünkben. Persze lehet, hogy először a családod az első kör, a gyerekeid, rokonaid, barátaid vagy munkatársaid, és szépen haladni, hogy Jeruzsálem, Júda, Samária és a föld végső határáig. Nem tudom neked ki az első ember, akinek az életébe ezt a shalom tartalmat kell képviselni, ezt a küldetést, hogy térjen meg és átélje az Isten kegyelmét. De a Biblia azt mondja, hogy mindezt meg kell élnünk. Hogyan működik ez? Az előbb beszéltünk arról, hogy nagyon nehéz ezt az egészet megfogni, hogy hogyan lehet megváltoztatni ezt az egész világot. Én két dolgot szeretnék mondani, két nagyon egyszerű tanácsot. Az egyik az, hogy személyes kapcsolatok által működik az Istennek a terve. Az Isten úgy kezdte el az emberrel építeni a kapcsolatot, hogy ő személyesen eljött és először megteremtette az embert, aztán amikor a bűn miatt tönkrement ez a kapcsolat, mit csinált Isten? Újra személyesen eljött és személyes kapcsolatot épített az emberekkel. Ebben semmi új nincs. És én úgy látom, hogy az Isten programjában tényleg nem változik semmi. Ha bárkivel bármit is akar tenni Isten, akkor tudjátok, mit csinál? Bemutatkozik neki. Azt mondja, hogy személyesen szeretnélek megismerni téged, szeretném, ha beszélgethetnénk, szeretném, hogyha elmondanád, hogy mi van veled, én is szeretném elmondani, hogy nekem mik az ötleteim. Szóval az Isten egy ilyen személyes kapcsolatot akar építeni az emberekkel. És a személyes kapcsolatok által működik az Isten és az ember kapcsolat, és a személyes kapcsolatok által működik az emberek közötti evangélium hirdetés, vagy az, hogy megváltoztatni ezt a világot, hogy ez a shalom, ez mi tartalmilag áldásként ott legyen a másik ember számára. Most gondoljatok csak bele, hogy itt a gyülekezetünkben, ami történt az elmúlt néhány év alatt, az tulajdonképpen nem más volt, mint a személyes kapcsolatokon keresztül az evangélium egyik embertől eljutott a másikhoz. Meg aztán egyre tovább. Reggel találkoztam a Szebivel, most nincs itt igaz, kiment a gyerekekkel való foglalkozásra. Szóval akik a külsziklő gyülekezetbe tartoztak, emlékeztek a Szebire. Most már nagyobb, mint én, tehát körülbelül ekkora ember. Még nagyobb, oké. Okay. Szóval ekkora. Én most pontosan már nem emlékszem, hogy mikor jött ide, de arra biztos vagyok, hogy amikor ide jött, körülbelül ekkora volt. Szóval néhány év alatt nagyon sokat nőtt, de hogyha Szebire gondoltok, vagy akár a kisöccsére is, tehát ott is nincs akkora centiméterbeli különbség, de ők miért vannak itt a gyülekezetben? Hogy miért találkoztak az Úrral? Akik régóta itt vagytok, vagy az alapítók vagytok, emlékeztek rá? Volt egy nagymama, aki innen nem tudom, 70 kilométerrel lakik, tehát nem is helyben van. Van egy nagymama, akinek nagyon fontos volt az, hogy az unokái az Urat megismerjék. És ez a nagymama vasárnapról vasárnapra elhozta ide a gyerekei, vagy a unokáit, bocsánat, hogy hallják az evangéliumot, ismerjék meg a gyülekezetet, és egy idő után ez a nagymama és az ő kapcsolatukon keresztül itt voltak, aztán itt maradtak, a nagymama már nem jár ide, mert még idősebb lett, meg messze van, de a gyerekek itt maradtak, és megismerték az Urat. A személyes kapcsolatok által. Ott van hátul az István. Szia! Most, hogy rád nézek. Hát, hogy miért vagy itt, azért, mert az Úr idehozott, persze tudom, de én emlékszem arra az időre, amikor én még nem tudtam, hogy te ki vagy. Nem ismertem a családodat, csak a Tibi mindig mondta, hogy imádkozzunk egy István nevű emberért. Úgy hívják, hogy Zsigmond István, imádkozunk, értem, meg fog térni. Rengetegszer imádkoztam, érted? Meg a családért. Fogalmam nem volt, hogy kik vagytok. És egyszer emlékszem, mikor meglátogattunk benneteket, az egész család influenzás volt, ott a nappaliban beszélgettünk, az volt az első találkozás. De hogy működött? Egy személyes kapcsolatok által. Volt valaki, aki megismerte a másikat, aztán mások is megismerték, és egyszer eljött István, aztán eljött a felesége, megtért István, megtért a felesége, megtért a lánya. Most már nagypapa is itt van, Józsi bácsi is itt van. Szóval folytathatnám a sort. Igen, tehát Józsi bácsi azért van itt, ma két lánya már itt van, igaz? Mind a kettő megtért. Vigyázni kell rájuk, így van. Szóval értitek, hogy működik ez az egész? Tehát nem a nagy programok, nem valami különleges dologra van szükség, hanem az Isten igéje, az Isten munkája, vagy a Szentlélek hatalma az ilyen egyik embertől a másikig működik. Hitből hitbe, ezt mondja a Biblia. Egyik ember találkozik a másikkal, és valamilyen módon a kapcsolatokon keresztül, ami bennünk van, az úgyis kijön. Azt mondja a Biblia, a jó ember a jó szívéből jó dolgokat hoz elő. A gonosz ember a gonosz szívéből gonosz dolgokat hoz elő. Tehát amikor jó dolog van bennem, mert megtért keresztény ember vagyok, a Szentlélek ott van az életemben, előbb-utóbb, amikor találkozok valakivel, úgyis el fogom mondani, hogy én ki vagyok és hogy élek. Lehet, hogy nem 5 percen belül tudom ezt elmondani, de a kapcsolaton keresztül úgyis át fogom ezt adni. És azok az emberek, akik nyitottak erre, azokon az embereken keresztül az Isten munkája tovább folytatódik. Szóval az, hogy hogyan lehet megváltoztatni ezt a világot, egyrészt a családodra oda koncentráljál, a saját életedre koncentráljál, és a kapcsolatokon keresztül tovább lépni. És amikor a kapcsolatokat felhasználjuk arra, hogy az evangélium terjedjen, akkor nem más teszünk, mint Isten uralma alá behozzuk az embereket. Hogy az Istennel megbéküljenek az emberek, amit Pál apostol is tanít, hogy kérlek benneteket, béküljetek meg az Istennel. Ez a fő üzenet. Hoztam egy statisztikát, ami tulajdonképpen csak ezt bizonyítja. Az elmúlt évtizedekre visszavetítve a nyugat-európai, illetve az amerikai társadalom, tehát a nyugati világban, azok az emberek, akik megtérnek, azoknak a 29%-a a biológiai kapcsolatokon keresztül működik, tehát az anya, apa, gyerek, család, tehát ugye a rokoni szálakon belül működik. Tehát egy keresztény családban megszületik egy gyerek, nagy esélye van, hogy meg fog térni, mert reggeltől estig hallja az örömhírt otthon is, meg a gyülekezetben is. Tehát ez egy nagyon kegyelmi helyzet, ha valaki egy ilyen családba születik bele, vagy valakinek a családjában legalább egy keresztény ember van, akkor azon keresztül a család többi része is valószínű hallani fogja az evangéliumot. Az 54% pedig a szociális kapcsolatokon keresztül, ez a szomszéd, a munkatárs, a baráti kör, ezeken keresztül egyszerűen működik az evangélium, hogy hitből hitbe, vagy lépésről lépésre, személytől személyig eljut. Aztán 12% az ilyen evangelizációs programok, és a többi gyakorlatilag majdnem, hogy a nullával egyenlő, 5% az egyéb mindenféle más dolog. Vagyis hogy kell tovább lépni, hogy kell az evangéliumot közölni az emberekkel, mi a feladatunk? Hát legalább egy embernek. Mondd el, vagy kezdj el imádkozni érte. Hogyha eddig is tetted, akkor ne fáradj el benne, mondjad tovább. És előbb-utóbb, akiért imádkozunk, akit mindig az Isten elé hozunk, azokat az embereket Isten is elkezdi megáldani, vagy megváltoztatni az életét, és előbb-utóbb ezek az emberek majd valahogy megragadják a kegyelmet, és hát a kegyelem által elkezdenek ők is növekedni. Szóval úgy lehet megváltoztatni a világot, hogy lépésről lépésre, embertől emberig. Úgy lehet megenni az elefántot, hogy falatonként, vagy darabonként, igaz? Nem egyszerre. Tehát nem tudjuk az egész világot egyszerre megváltoztatni, sőt, még Budaörs is túl nagy falat nekünk, mert itt lakik x ezer ember. Tehát nem tudjuk. De azt meg tudjuk tenni, hogy lépésről lépésre egy-egy embert mindig az Úr elé hozunk, imádkozunk, érte, szeretjük, áldást leszünk az életébe, ezt a salomnak a tartalmát kifejezzük felé, vagy megéljük felé, és az Isten majd megragadja őt. Szóval így lehet elérni azt, hogy a világunk az Isten uralma alá jöjjön. És még egy dolgot szeretnék mondani, ez is egy nagyon praktikus dolog. A személyes kapcsolatok az egyik ilyen, hogy használd minden oldalról. A másik, gondolj arra, hogy neked mi a munkád, hol dolgozol. Mindenki valamilyen környezetben dolgozik. Legalább egy munkatársad biztos van, vagy egy főnököd biztos van, akit biztos nagyon szeretsz. Szóval vannak emberek körülötted, akik mint munkahelyi környezetben ott vagy velük. Sőt, vannak, akik nagyon közel vannak hozzád, vannak, akik távolabb, de mit tudom én, az egyik orvos a másik orvossal hamar közös témát fog találni. Egyik pap a másik pappal, vagy az egyik óvónő a másik óvónővel. Tehát aki ugyanolyan szakmában, vagy ugyanolyan területen dolgozik, azok nagyon hamar tudnak kapcsolatot teremteni, mert rengeteg közös témájuk van. Vagy két anyuka, vagy két zenész, vagy sorolhatnám, vagy két nyugdíjas, tehát teljesen mindegy, ezeknél nagyon könnyű a kapcsolatépítés. Van egy ilyen társadalmi felosztás, amit itt láttok, ez 8 területre osztja a társadalmat, és amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet az evangéliumot közölni, hogyan lehet az Isten uralma alá hívni az embereket, akkor tulajdonképpen a másik formája ennek az, hogy személyesen bárkivel találkozok, akkor próbálom az Isten hatalmát és az Isten kegyelmét képviselni feléjük. De hogyha beszűkítjük ezt, akkor ha te, nem tudom, oktatásban dolgozol, tanár vagy, vagy óvonő vagy, pedagógus vagy, akkor a pedagógus társadalom ott egy nagy lehetőség a számodra, mert rengeteg kapcsolat van ezen a területen. Aki az üzleti életben dolgozik, annak az üzleti életben lévő emberek egy nagyszerű lehetőség, mert rengeteg ilyen kapcsolatod van. Akik a művészeti területen dolgoznak, azok megértik egymást a művészekkel. De hogyha egy pap megy a művészek közé, az nem biztos, hogy annyira népszerű lesz. Ugye? Szóval attól függ, hogy te hol dolgozol, vagy az egyház területén, vagy a kormányzat területén, médiában, sportterületen, vagy a különböző szolgáltatásoknak a színes területén, gondolkozz el azon, hogy Isten téged oda helyezett egy bizonyos munkahelyre. És te megkérdezed, hogy miért dolgozod azon a munkahelyen, lehet, hogy azt mondod, hogy azért, mert nincsen még jobb ennél, vagy nem tudtam még ott hagyni. Lehet, hogy ez is igaz, de az is lehet, hogy nem véletlenül vagy ott. Vagy ha van egy képzettséged, teljesen mindegy, hogy mi az, akkor lehet, hogy ott hagyod azt a munkahelyet, de legközelebb is egy hasonló szeretnél, csak esetleg jobb körülmények között, vagy jobb jövedelmet szeretnél, vagy jobb környezetet szeretnél. De azon a területen, ami a te képzettséged, amiben te mozogsz, amiben te otthon vagy, azon a területen rengeteg kapcsolatot tudsz építeni más emberekkel. És bizonyos értelemben te sokkal hitelesebb vagy ott, mert te is zenész vagy te is pedagógus vagy te is üzletember vagy akármi vagy. Esztergályos, vagy asztalos, vagy nem tudom, bármi. Hadd kérlek benneteket arra, hogy gondoljátok át azt, hogy nektek melyik a ti területetek. Mert ami a te területed, az tulajdonképpen a missziós területed is. Az nem csak a munkahelyed, hanem a missziós területed is. És amikor te ott vagy ezen a területen, és a kapcsolatokat építed egyébként is, mert mindenféle szakmai dolgot is meg kell csinálni, akkor ezen belül elkezd működni az, hogy az Isten országa is elkezd terjedni, mert ha te képviseled azt, aki vagy, ha nem leszel szürke kisegér azon a területen, hanem vállalod azt, hogy te keresztény ember vagy, akkor előbb-utóbb lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy amit te mondasz, vagy amit te csinálsz, vagy amit te élsz, az érdekel engem. És hogyha visszatérünk arra, hogy Pál apostol azt mondta, hogy ő Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, hát ő beazonosítja magát, hogy az egyházi szférába mozog, igaz? Tehát az egyházi szférából kifelé elkezdi hirdetni az evangéliumot, és azt mondja, megyek minden néphez, és mindenkinek akarom mondani. Én szintén egy ilyen egyházi ember vagyok alapvetően, mint lelkész, de hogyha te behelyettesíted magadat, hogy XY vagyok, Jézus Krisztus szolgája, elhívott, és akkor a pontban legalább azt a területet rak be, hogy te milyen területen mozogsz. Az üzleti életben, a banki szférában, a szolgáltatások területén, egy üzletben dolgozol. Hol vagy? Kik azok az emberek, akik körülötted vannak? És azt mondja az Úr, hogy azok, akik körülötted vannak, azok nem véletlen vannak ott, vagy te nem véletlenül vagy ezeknek az embereknek a társaságában. És elkezdesz ezekért az emberekért imádkozni. Ha benned van az a vágy, hogy ez a shalom, ez a teljesség, ez az Istennek az ajándéka, amiben szinte minden jó benne van, hogy egyrészt térjen meg, másrészt teljesedjen ki az élete, ha ezt elkezded képviselni, akkor előbb-utóbb az emberek rájönnek arra, hogy hát igen, ez jó dolog, erre szükségem van. Szóval, hogy lehet az evangéliumot hirdetni, vagy hogy lehet a küldetésünket betölteni? Két módon. Az egyik, hogy személyes kapcsolatok által bárhol is vagy. A másik, hogy persze a személyes kapcsolatokon belül fókuszálj azokra, akik a környezetedben vannak. Akikkel kapcsolatban vagy, akikkel nap mint nap találkozol, vagy valamilyen rendszerességgel találkozol, akikkel tudsz beszélgetni, tudsz találkozni, mert ezek az emberek tulajdonképpen potenciálisan esélyesek arra, hogy az Istennek a kegyelme elérje őket. Tudod kin keresztül? Rajtad keresztül, meg rajtam keresztül. Azt mondja a Biblia, hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Ezt mindenki ismeri. Én próbáltam lefordítani magyarra. Nagyon egyszerűre és nagyon érthetőre, és valami ilyesmi jutott az eszembe, hogy hasonló az életem a kovászhoz, amelyet Isten belekever a világba, és ebbe a világba esetleg belekerül, odaírhatjuk, hogy nem tudom, attól függ, hol dolgozó oktatási területre, vagy az egyházi területre, vagy az üzleti szférára, vagy a művészetek világába, és végül az egészet megváltoztatom. Szerintetek működik ez? A Biblia azt mondja, hogy igen. Hogy Isten fog téged, meg engem, elhelyezett ebbe a világba, elhelyezett egy bizonyos szociális hálóba, egy kapcsolatrendszerbe, van egy munkám, amiben Isten belehelyezett, és hogyha én tényleg kovász vagyok, tényleg Isten gyermeke vagyok, akkor előbb-utóbb a környezetemben lévő emberek valamilyen módon átélik és megtapasztalják azt, hogy van Isten, hogy Isten szereti őket, hogy Isten kegyelmes, hogy Isten jóságos, hogy Isten megtérésre hívja őket, átélik a shalomnak a teljességét. És azt mondja a Biblia, hogy ne felejtsük el, hogy egyrészt tudjam, hogy én ki vagyok, legyek stabil, meg örüljek annak, hogy én az vagyok, aki vagyok. A másik oldalon meg ne felejtsük el, hogy meg kell hódítani ezt a világot. Az Isten uralma alá kell vezetni ezt a világot. Szaporodni és sokasodni kell, és nem fogyni kell, ezt mondja a Biblia, hogy még az unokáink is, meg azoknak az unokái is, azok is éljék át mindezt, hogy amíg ezen a földön vagyunk, nem tudjuk, hogy meddig, de amíg itt vagyunk, addig higgyük azt el, hogy az Istennek a programja működni fog. Addig koncentráljunk erre. És hogyha Isten szól is menni kell, akkor megyünk azonnal, akkor itt hagyunk mindent, akkor már nem az én felelősségem. De amíg itt vagyok, addig az én felelősségem. Az elragadtatás után majd föl megbeszéljük, hogy hogy sikerült ez az egész. De amíg itt vagyunk, addig arról beszéljünk, hogy hogy kell tovább lépni. Hogy ki vagyok én, és mi a feladatom. És szeretném azzal zárni ezt a ma délelőttöt, Karl Barth, vagy Barth Károlynak, egy teológusnak a nagy bölcsességét szeretném felolvasni. Ő azt mondta, a bátorság olyan félelem, amely már elmondta az imádságait. A bátorság olyan félelem, amely már elmondta az imádságait. Lehet, hogy van benned is, bennem is szokott lenni, félelem. Ez egy, nem azt mondja, normális dolog. Vagy egy kis izgalom, vagy keressük a megoldást, hogy is lesz, azért nem is tudom, hogy ez hogy fog működni. De Barth Károly azt mondja, hogy az a félelem, ami benned van, hogyha ezt átalakítod ima témává, ha elkezdesz azért imádkozni, ha fontos ez neked, akkor az Istennek az egyik ilyen kegyelmi megnyilvánulása, hogy a félelmet átalakítja lehetőségé. Hogy a félelem az a valami, ami akkor, miután elmondja az imádságait, akkor elkezd működni. Szóval arra bátorítalak benneteket, hogy bármilyen félelem is van benned, az evangelizációval kapcsolatban, a küldetéssel kapcsolatban, lehet, hogy a kollégáidra gondolsz, és azt mondod, hogy ezek közül senki nem akar megtérni. Most mit csináljak én? Vagy hogy fog ez az egész működni? Vagy a családomban abszolút nincs érdeklődés. És van benned egy félelem, hogy ezt hogy hozd elő, vagy már 10-szer megpróbáltad, és nem sikerült, és akkor kell lesz még 11-szerre is. Hogy fog ez az egész működni? A félelem, miután elmondja az imádságait, bátorsága alakul át, vagy tette ki alakul át. Az Isten elkezd működni, benned is, a másik emberben is, és tovább lehet lépni. Mert az evangéliumnak a lehetősége, hogy továbbadjuk, az nem más, mint a személyes kapcsolatok. És még csak annyit, hogy amiről Zotya beszélt itt lelkesen az elején, a Reménységfesztivál az úgy fog működni, úgy lesz esténként 12 ezer ember, hogy másik 5-8 ezer ember meghívja a barátait, és elhozzák oda az arénába. Így lesz megtöltve a Budapest Papp László Sportaréna. Nem úgy, hogy a marketing költségvetést megemelik, és akkor rengeteg ember fog eljönni, hanem úgy fog működni, hogy valaki elhozza a barátját, az ismerősét, a főnökét, a beosztottját, a szomszédját, a nagypapáját, a gyerekét, bárkit. És lehet, hogy neked is ez egy jó lehetőség, hogy egy ilyen színvonalas programra elhívhatsz valakit. Közben elkezdesz imádkozni érte. Lehet, hogy már hamarabb megérik a dolog, eljön ide is. Lehet, hogy már itt megtér a gyülekezetbe, oda már úgy megy el, hogy hozza ő a barátait. Bármi lehetséges. Figyeljétek meg az életet, nagyon gyorsan változnak a dolgok. Ha valaki nagyon jól érzi magát, és azt mondja, hogy minden rendben van, lehet, hogy 24 óra alatt megfordul minden, és óriási nehézségek lesznek. És vannak emberek, akik azt mondják, hogy olyan nehézségekben vagyok, hogy nem tudom, hogy jövök ki belőle. Eltelik néhány nap, és megoldódnak a problémák. Nagyon gyorsan változnak a dolgok. Sőt, a világunk ilyen, hogy óriási módon hullámzik minden. Semmi nem biztos. De az biztos, hogy a kegyelem által lehet növekedni, és hogyha megragadjuk a kegyelmi lehetőséget, akkor a kegyelem által mindig Isten előre visz bennünket. Szóval a program, hódítsuk meg a földet, szaporodjunk, sokasodjunk, ne fogyjunk, mármint keresztények, és az evangélium terjedjen. Isten áldjon meg ebben bennünket. Szeretném, hogyha most imádkoznánk. Mennyei Atyám, az Úr Jézusnak a nevében kérjük azt, hogy gyere most, és kérjük Szentlélek, hogy amit már talán korábban is mondtál nekünk, erősítsd meg újra, hogy te számítasz ránk, hogy velünk együtt akarod ezt a földet megváltoztatni, hogy nincs fölösleges ember ezen a világon, hogy mindenkihez el akarod vinni az evangéliumot, és nincsenek fölösleges keresztények. Köszönöm, Uram, hogy mi is, akik itt vagyunk, nagyon értékesek vagyunk a számodra. És Uram, imádkozom azért, hogy gyere most, és vegyél ki a szívünkből minden félelmet, minden aggodalmaskodást, vagy hitetlenséget. Uram, imádkozom azért, hogy töltsd be a te szellemeddel a szívünket, lelkünket, adj egy új reménységet arra, hogy amikor meglátjuk az embereket, akkor a lehetőséget lássuk bennük, hogy ők is Isten gyermekei lehetnek, hogy ők is átélhetik a salomnak a valóságát. Uram, adj nekünk egy ilyen hitet, egy ilyen reménységet, és segíts, hogy a tőled jövő agape szeretet töltse be a szívünket. Imádkozom azért, hogy így áldj meg bennünket, őrizd meg bennünket, Uram, mindenféle gonoszságtól, mindenféle kísértéstől, hogy szentül és tisztán tudjunk megmaradni. És imádkozom azért, Uram, hogy erősíts meg bennünket, és mutasd meg, hogy ki a következő és a következő ember, aki a te áldásodban részesülhet. Uram, imádkozom azért is, hogy tisztíts meg a szívünket. Kérünk, hogy vegyél ki belőle minden keserűséget vagy sérelmet. Bűnöktől szabadíts meg, Uram. És imádkozom azért, hogy add a hitnek az ajándékát, sőt, add a kreativitást a szívünkbe, meg a gondolatainkba, hogy legyünk ötletesek, és olyan dolgokat tudjunk megtenni, ami talán különleges vagy talán még soha senki nem csinálta. Imádkozom azért, hogy áld meg így az egyházat, áld meg így a te népedet, áld meg ezt a gyülekezetet is. És kérünk, Uram, hogy mindaz, amit a parancsba adtál nekünk, az működőképes legyen az életünkben. Hogy ne akarjunk a komfortzónánkba ott megöregedni, hanem akarjunk, Uram, engedelmeskedni neked. Segíts nekünk ebben. Így áld meg, Uram, a kicsiket, a nagyokat, a fiatalokat, az időseket, hogy senki nem maradjon ki abból az áramlatból, abból a folyamatból, amit te végzel az országunkban. Uram, imádkozom azért, hogy hozd el az ébredésnek egy újabb lépését, amikor még több embernek a megtérését látjuk, és újabb tömegeket látunk, akik hozzád jönnek. Diákokat, vagy felnőtteket, apákat, anyákat, vagy időseket. Uram, kérünk téged, hogy szólítsd meg ezeket az embereket, adj vágyat a szívükbe. Adj kíváncsiságot, Uram, is, és egy olyan természet fölötti vágyat, amiben meg akarják tapasztalni az, hogy te kegyelmes Isten vagy. Használj ebben bennünket, Uram, áld meg így az életünket, áld meg a következő napokat is, hogy a küldetésünkben tudjunk élni, így tudjuk végezni a munkánkat. Az Úr Jézus nevében kérjük mindezt. Amen.